Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Ez itt az Együtt a Szinodális úton műsor a Mária Rádió szombathelyi stúdiójából. Én Horváth József vagyok, a műsornak a szerkesztője. A technikai feladatokat és a közvetítés zavartalanságát itt Szombathelyen Szabó Gábor, technikus, Budapesten pedig Szállás György segíti, gondozza. A műsor ide alatt betelefonálhatnak a stúdióba a 06-1-9-9-4-4-3-2 telefonszámon. Ezt később meg fogom ismételni, majd a gondolják, készítsenek oda egy papírt, és akkor föl tudják írni. De bármilyen gondolatuk, javaslatuk van, osszák meg velünk a szinodalis@mariaradio.hu e-mail címen. Együtt a szinodális úton. A szinodális ülés befejeződött nemrég Rómában, de ez nem fejeződött be egy olyan folyamat, ami az egyházunknak a szerves része. Hogyan is gondolkodott erről a pápa? A püspökös önéldős intézményét a II. Vatikáni zsinat hozta létre. Célja, hogy meghatározott időközönként, meghatározott témákban a pápa hallgassa meg a katolikus egyház különböző kontinensen dolgozó képviselőit. A püspöki szinodus eddig a püspökök találkozójaként zajlott a pápával. Az egyház azonban egyre inkább felismeri, hogy a szinodalitás Isten egész népének az útja. Ezért a szinodusi folyamatot már nem csak a püspökök gyűlése, hanem az összes hívő közös útja, amelyben minden helyi egyháznak fontos szerepe van. Mi a korábbi szinodusok olyan témákat vizsgáltak, mint például az új evangelizáció, a család, a fiatalok. A jelenlegi szinodusoknak a célja, hogy Isten egész népét meghallgassuk, mit üzen a Szentlélek az egyháznak, az Isten népe által. A szinodális folyamat akkor lesz sikeres, ha mindannyian olyan hozzáállásra törekszünk, amelynek jellemzője a nyitottság, alázat, párbeszéd, befogadás, meghallgatás, túllépés a közvetlen problémákon, innovatív szemlélet, ugyanakkor a megkülönböztetés, előítéletek és klérikalizmusnak a kerülése. Ferenc pápa így fogalmazott, a szinodus lehetőséget kínál arra, hogy az egyház a meghallgatás egyházává váljon, hogy kilépjünk a megszokott életritmusunkból, hogy félretegyük lelkipásztori gondjainkat, vallási gondjainkat, problémáinkat, megálljunk és figyelmesen hallgassuk egymásra. Hát most akivel együtt beszélgetek, akire most hallgatni fogunk, akivel együtt járjuk a szinodális utat, Geusis Judit. Foglalkozását tekintve kulturális szervező. Két felnőtt gyermek édesanyja, aki közül az egyik már családot alapított, a fiatalabb pedig egyetemista. Judit, Isten hozott a Mária Rádió stúdiójába itt Szombathelyen. Köszönöm, hogy elfogadtad a felkérésemet.
Köszönöm a meghívást.
Juditot gyerekkora óta ismerem, azóta van kapcsolatunk, mint lelkipásztornak. Juditnak 7 évvel ezelőtt, 1917-ben rendkívüli egészségügyi problémáival kellett szembesülni, ami nem egy könnyű dolog. Nem akarom én elmondani, beszéljen erről ő maga. Hogyan kezdődött, Judit? Tiéd a szó.
Fontosnak tartom most is, hogy meséljek erről a történetről. Különösen azért tartottam fontosnak, mert nekem is meséltek, és így kerültem orvoshoz. A fizikai részéről beszélni könnyebb, mint a lelki részéről. Kezdjük a fizikai részével. Egyik munkatársam elmesélte a férjének a történetét, hogy melanomája lett, és hogy micsoda kezeléseken lett túl. Bennem is motoszkált egy kis tüske, mert észrevettem, hogy a karomon az egyik gyerekkorom óta lévő anyajegy egy kicsit megváltozott, hogy a felülete értes lett. És ez a kolléganőm, aki mesélt, ő piszkált meg igazán vele, hogy menjek orvoshoz. jött a gondolat, rögtön hát napokon belül el is jutottam egy bőrgyógyászhoz, aki mondta, hogy hát le kell venni még egy anyajegyet, kettő, semmi gond, félcentis biztonsági zónával. Ez a félcentis biztonsági zóna azért fontos, mert hogy ez egy nem komoly problémára utaló volt. Úgyhogy így is álltam hozzá, hogy persze le kell venni, semmi gond. A magyar egészségügy útját végigjárva, hát pár hónapba beletelt, mire ez a két anyajegy lekerült rólam, és szerencsére a műtét közben is a sebész azt mondta, hogy jó, hát rendben lesznek a dolgok. Hát én ebben megnyugodva szépen hazamentem, éltem a mindennapjaimat, és egyszer csak reggel 7:30 érkezett egy telefon a sebész doktortól, ami már eléggé gyanús volt, hogy beszélnünk kellene. És megkérdeztem tőle, hogy valószínű akkor a pozitív szövettani eredményemről lenne szó. És ő mondta, hogy igen, de sürgősen beszélnünk kéne, még ma vagy holnap. Hát munkahelyről elszaladtam a doktorhoz, és ő nagyon-nagyon komoly volt, és közölte, hogy hát van probléma, és elég nagy a probléma, hogy van egy bizonyos ötös skála, amin az én szövettani eredményem az 4-es. És az 5-ös már az a kategória, amikor már átlép ez a bizonyos daganatos sejt más szövetekbe is. És ez a 4-es, ez pedig éppen a határon van, hogy vagy átlépett, vagy nem lépett át.
És ezt hogy állapítják meg?
Hát szövettani laborban vizsgálják. Hát a levett mintát vizsgáltatnak.
Ez csak négyes súlyú volt, azokban lehet ez is, meg az is.
Pontosan. De hogy ennek van egy folyamata, amivel úgy kell kezelni, mintha ez már átlépett volna, vagyis van egy ilyen protokoll, egy kezelési csomag. Lelkileg ez sok volt. Tényleg ott álltam, és elmondta a doktor, hogy van olyan páciense, akinek áttéte van, és mégis jól van, és én meg azt se tudtam, hogy miről beszél, hogy én nem érzek semmit, most mi a helyzet. Következő egy órában már helyre kerültek a dolgok a fejembe, és eszembe jutott a nagybátyám, aki azt mondta, hogy ő neki daganata volt, hogy ettől még nem kell a falnak mennem. És ez így visszacsengett a fülembe, hogy igen, gond van, probléma van, de ettől még nem kell a falnak mennem. Aztán felgyorsultak az események, még egy műtét következett, aminél a biztonsági zóna már az a bizonyos 2 centis biztonsági zóna. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk egy 6 mm-es anyajegyből lett egy 12 centis vágás, és még nyirokcsomót távolítottak el. És ebbe a bizonyos csomagba beletartozott még sugárkezelés és egy immunterápiának nevezett kezelés. Hát azt mondták, így akik már láttak hasonló kezeléseket, meg túlestek rajt, hogy tulajdonképpen a műtét, meg a sugárkezelés az a könnyebbik része a dolgoknak, hogy a java csak ezután jön. Hát akkor próbáltam mindenféle kapaszkodót keresni, 2 neveletlen gyerekkel, hogy nekem tennem kell, és mennem kell, és csinálnom kell, mert a 2 gyereknek nekem szükség, vagy nekik szükségük van rám, és rám van szükségük, és miattuk mindent megteszek. És akkor...
Hány évesek voltak akkor a gyerekeid?
Mind a 2 középiskolás volt. Uh-huh. Egyik érettségi előtt, a másik igen, meg még igen. Javában benne a középiskolában. És akkor felhívtam egy ismerőst, akiről hallottam, hogy hasonló kezelésen esett át, és ő neki volt egy kedves mondata, azt mondta, hogy hidd el, hogy a jobb lesz, a szép az pedig szebb lesz.
Ez nagyon optimista.
Nagyon-nagyon az. Hát erről volt már tapasztalatom, hiszen volt autóbalesetem, és És tényleg a másnap reggel az valami csodálatos volt, hogy látom a napsütést, látom a természetet, fel tudom emelni a kezem, megölelni a gyerekeket. Szóval ez a része nagyon ismerős volt. És az, hogy hálás lehetek. De hogy egy ilyen betegségben a jó jobb, a szebb, ez tényleg így van.
Mert és hogy... nem az volt benned, hogy a rossz a rosszabb lesz, és tehát pozitívan nézted a jelenséget, a helyzetet.
Persze, természetesen. Mert ilyenkor az ember csak a pillanatot látja, jobban a jelenben tud élni. Hogy nem lát túlságosan előre, beszűkülnek a határok. Így a jövőképpel kapcsolatban is, hogy mindig csak a következő lépésre tud koncentrálni, ami jön. Ugye ez egy nagyon érdekes állapot. És ahogy így jobban lettem, így a jövőkép is egyre távolabbra nőtt. Hogy nem mondjuk a következő napra terjed ki, hanem már a következő hétre. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes állapot. Szóval az immunkezelésnél tartottam, ami azt jelentette így fizikai valóságában, hogy minden másnap egy injekciót kellett magamnak beadni. Az injekciónak mellékhatásai voltak. Láz, hidegrázás, hányinger, izomfájdalom, ízületi fájdalmak, erős fejfájás, amit én tapasztaltam, amiben szerencsére a hajam az nem ment el, de megritkult, fogytam 8 kilót, szóval ilyen tüneteket kell elképzelni.
Hogy élted meg ezt az állapotot?
Hát én azt mondtam, hogy ez másfél év, 234 injekció.
Mennyi?
234.
Amit magad akadtál be.
Igen, igen, igen. Néha volt azért segítség. Mert persze a gyerekeknek kedvük volt beadni az injekciót. Szóval az első fél év az úgy zajlott így lelkileg, hogy most itt van a lehetőségem, hogy felajánljam a szenvedést másokért. Hogy minden egyes injekció beadásánál gondoltam valakire, hogy őnek éppen szüksége van erre a segítségre, akkor ő érte felajánlom.
Gondolod, hogy a felajánlott szenvedés természet fölötti érték?
Természetesen.
Ezt hiszem. Jézus szenvedéssel váltott meg bennünket, igen. De ez nagyon jó, hogy mondod.
Ez volt az első fél év. A második fél évben már nem tudtam felajánlani, mert hogy annyira nehezen viseltem már a dolgokat, hogy már csak így elviseltem. És akkor jött a harmadik fél év, az pedig inkább a negatívba ment át. Kellőképpen voltak nagyon rossz gondolataim, a Jóistennel kapcsolatban is, a létezésével kapcsolatban is.
Már pedig Isten nincs, ha megengedi ezt a szörnyű betegséget.
Nem különösen, nem ilyen, hanem ez az elhúzódó fájdalom, az, hogy mondjuk egy héten 5 nap fájt a fejem. Úgy tudtam dolgokat csinálni, hogyha előre terveztem, hogy mikor adom be az injekciót. Volt olyan, hogy 3 napig aludtam, és a nagyobbik lányom hazajött Budapestről, és bevitt a kórházba, mert hogy ez nem normális, hogy én 3 napja alszom. És ebben a helyzetben azért ugye a létezését is megkérdőjelezi az Istennek az ember.
Milyen gondolatok támadtak benned a Jóistennel kapcsolatban?
Hát, hogy nincs. És csak az anyagi világban.
Pedig itt egy olyan közegben nőttél fel, a családod is, a templomi közösséged is, amelyből egy más szemléletet hoztál magaddal.
Igen.
És mégis eljutottál addig a pontig, hogy nincs Isten.
Igen. Szerintem ez a szenvedés és a krónikus fájdalom is hozzájárult.
Tudtál-e akkor imádkozni?
Hát Nehezen. Azért próbáltam meg, az embernek van tudata, úgyhogy a tudattal fölé tud kerülni eléggé jól a dolgoknak. Úgyhogy azért még azért elmentem templomba, hogyha úgy
hozta,
igen, meg a közösségbe is, bázakeretjére is elmentem a közösségi táborba. Úgyhogy mégis jelen voltam, de hogy nem volt az annyira egyszerű. De ezt ne úgy képzeld el, atya, hogy folyamatában fél évig tagadtam az Istent.
Nem voltak olyan események, élmények.
Igen.
Amikor azt mondtad, hogy nincs.
Igen, ez így van.
Jézus is megért valami hasonlót, amikor fölkiált, hogy én Istenem, miért hagytál el engem. Tehát nem tagadta, de mégis azt érte át, hogy az Isten teljesen elhagyta őt a keresztfára feszítve.
Idéztem egy párszor.
Igen.
Jézust ezzel. Igen. A bőrgyógyász doktornő kérdezte, hogy mit változott az életem így a betegség kapcsán. Most eléggé negatív dolgokat mondtam, de hogy összességében, meg nem csak összességében, hanem részleteiben is elég sok mindenben változott. Ez alatt a másfél év alatt, vagy két év alatt, mert azért a sugárkezelés is hozzájött.
Az egyik... Ez azt jelenti, hogy a gondolkodásmódod változott, vagy az élethelyzeted, vagy a körülményeid?
Az élethez való hozzáállásom.
Élethez való hozzáállásom.
Igen, 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 igen. Ő volt az egyetlen doktor, aki így megkérdezte, hogy jó, hogy... teszem azt, egészségesebben táplálkozom, többet alszom, de hogy lelkileg miben változtattam, és miben változott az életem. És akkor az egyik ilyen dolog volt a hála, hogy észrevettem olyan dolgokat, amiért hálát tudok adni, hogy minden nap és sok mindenért hálát tudok adni, minden percért.
Ami mellett korábban elmentél.
Igen, igen.
Természetesnek
igen.
Vetted.
Mert ugye az egészség az sokszor természetes.
Tudnád ezeket a pillanatokat? Mik volt, konkrétan mi volt az, amiért hálát adtál egyes helyzetekben?
Hát a gyerekeimért számtalanszor. Tényleg. Hát Piroska, ő szinte végcsinálta velem, mert ő akkor itthon volt. Akkor azokért a pillanatokért egyszerűen, amikor kimentem a tópartra, és leültem, és csak néztem a vizet. Hálát adtam a létezésért.
Hogy te létezel.
Igen, igen, igen.
Mm-hmm. Ezt nem igen szoktuk megköszönni, meg észrevenni. Ez a természetesnek veszük, hogy létezünk. Pedig Isten ajándéka vagyunk.
Ez így van.
Hogy vagyunk.
Ez így van. Hát... olyanokat csináltam, hogy próbáltam így álmokat is megvalósítani, mert hogy ez is fontos. Beiratkoztam egy fotós képzésre, úgyhogy fotográfus végzettséget szereztem ez idő alatt, míg a kezelés tartott. Mellette dolgoztam, ami nagyon furcsa, mert hogy ilyenkor általában el szoktak menni másfél-két évre táppénzre, de mondjuk 60%-os táppénzt nem engedhettem meg magunknak. Úgyhogy,
az, hogy te dolgoztál is, ez jót tett, vagy nem?
Részben jót tett. Részben nehézség is volt, mert amikor pihenésre lett volna szükségem, nem mindig tudtam belőle kiszállni. Mondjuk azt megengedte a munkahely, hogy időnként támpészre menjek. Mert mondjuk úgy két havonta, két hétre elmentem pihenni.
A munkahelyet toleráns volt ebből a szempontból? Tehát egy betegbarát munkahely, vagy pedig úgy kőkeményen bevasalták rajtad a feladatokat?
Nem. A főnököm és a munkatársaim, közvetlen főnököm, ők teljes mértékben támogattak. És szerintem ők is látták, hogy ha két hétre elmegyek két havonta, az jobb, mint hogyha nem vagyok ott két évig. Úgyhogy igen, támogattak. És amikor mondjuk úgy keltem fel reggel, hogy betelefonáltam, hogy sajnos most nem tudok bemenni, majd bemegyek délbe, mikor jobban leszek, akkor is toleráns volt.
Ez egy nagy ajándék volt neked.
Igen, igen, igen. Ez így van.
Az előzetes beszélgetésünkben azt mondtad, ezt a kifejezést használtad, hogy ezzel a betegséggel téged a Jóisten megállított.
Igen, megállított.
Miért volt szüntés fontos, vagy mit éltél át ekkor?
Az egyik dolog, hogy többször megállított a Jóisten. Több betegséggel megállított, több autóbalesettel, ami miatt muszáj volt magamra figyelni, befelé figyelni, megállni, otthon maradni, tényleg ez a befelé figyelés inkább. És nem értettem igazából, hogy miért kapom még ezt is, mikor már annyi mindent kaptam tőle. Persze vannak ilyenek, hogy a Jóisten annyi terhet rak ránk, amennyit elbírunk, meg próbára tesz a Jóisten bennünket,
de ez ezek ilyen... Igaz. Csak más akkor, amikor az ember is mondja meg más, amikor átéli.
Pontosan, mert mondani ezt, ez ilyen nagy bölcsesség. Én inkább arra figyeltem, hogy mit kell ebből megtanulnom. És hogy minden egyes alkalommal meg kellett tanulnom dolgokat. És biztos tanultam és változtam, de még nagyon-nagyon sokat kell tanulnom. Hát lezárult egy ilyen szakasz, túl voltam a kezeléseken, és hát éltem a napokat.
Judit, átalakította te a gondolkodásodat, ez az állapot, vagy az értékrendedet, hogy máshova tetted a hangsúlyokat, más tartottál fontosnak, vagy másképp gondolkodtál a dolgokról, az emberekről, az eseményekről, a saját életedről, élethelyzetedről?
Igen. Ez így van, hogy átalakította, de azt láttam, hogy nem elég én, mert kezdtem visszacsúszni ugyanazokba a dolgokba. Közben jött édesanyámnak a romló egészsége, apukám is meghalt időközben. Inkább most az anyukám betegségéről mondanám, hogy demenciával küzd, és egy COVID-fertőzés után olyan állapotba került, hogy már nem lehetett magára hagyni. És hát 15 hónapot felváltva a nővéremmel voltunk vele heti váltásban. És kezdtem visszacsúszni ugyanabba, hogy a taposómalomba, hogy teszem egyik, segítek, dolgozók, közben várandós lett a nagyobbik lányom, ő neki nagyon nehéz terhessége volt, ott is kellett segíteni. És volt olyan hét, hogy 75 órát dolgoztam a munkahelyen, a 40 óra helyett, mert hogy az előző héten, amit az anyukámmal töltöttem,
azt le kellett dolgozni.
Hát le kellett dolgozni, meg ott is besűrűsödtek a feladatok, és ott álltam, hogy már 3 napja ugyanabban a ruhában vagyok. Reggel megfőzöm az anyukámnak a kávét, mikor kipattanok az ágyból, és csak én utána megyek a mosdóba. Rohanok hétvégén Budapestre a lányomékhoz rendezvényhelyszínre segíteni, hogy neki egyszerűbb legyen. És ott voltam, hogy akkor most bekapcsoljuk a robot üzemmódot, és megyek előre, és oda jutottam, és ki is mondtam, hogy én akkor most elengedem az életemet. És ez ilyen nagyon fájdalmasan hangzott számomra. És az volt a döbbenet, hogy csináltam ugyanúgy, vittem az anyukámat, hoztam, intéztem a dolgokat, és oda jutottam, hogy ennél a fájdalmas esetnél, hogy körülbelül 2 hét múlva észrevettem, hogy a tarkomon megjelent egy duzzanat. Éppen mentem a bőrgyógyászhoz, megmutattam, ő mondta, hogy hát, egy lágyrész ultrahang kellene, de nem kell megijedni, majd meglátjuk, hogy mi lesz. Jó, gyorsan elmentem, mondták 8 mm, szuper, 1 centitől foglalkozunk vele. Én megint belehelyezkedtem ebbe a minden rendbe állapotba, és akkor rá 2 hétre éppen véghúztam a hajmosáskor a nyakamon a kezem, és ott volt egy eléggé nagy másik nyirokcsomó duzzanat, ami már nem egy cent is volt.
Hú, ez már hárpolcongató.
Hát ott az orvosok, ugye házi orvoshoz mentem, onkológushoz mentem, bőrgyógyászhoz, és nagyon-nagyon komolyan néztek. A viccelődős házi orvosunk már nem viccelődött, hanem karba tett kézzel ült. A bőrgyógyász elmondta, hogy hát igen, ez metasztázis is lehet, és ilyen kezelési módok vannak. Jó, menjek az onkológiára, mentem az onkológiára, onkológus doktornő megnézte, mondta, hogy rendben, gyorsan egy PET-CT-t rendel el. A PET-CT az egy olyan eljárás, amivel nagyon jól kimutathatók a daganatok, mert a cukorfelvevő képességét, meg a sebességét vizsgálják ezzel. És különösen a melanómánál mutatható nagyon jól ki. Hát ez egyik olyan daganattípus, aminél jól működik. Hát megvolt a PET-CT, és olvasom az eredményt, mert persze mit csinál az ember, megnézi, és kiderült, hogy a tarkomtól a rekeszizmomig különböző méretű nyirokcsomók, amiket bejelzett a gép, és oda van írva, hogy valószínűsíthetően metasztázis áttét. A melanómáról azt kell tudni, hogy azt mondjuk, hogy ó, hát a bőr. A bőr az olyan, nem olyan komoly szerv. De hogy ez egy olyan daganattípus, ami nagyon gyorsan is képez áttételt, és nagy idő intervallumban, mondjuk 5-10 év múlva is ugyanaz a daganat képezhet távoli helyeken áttételt. És akkor ott voltam, hogy rendben, most itt vagyok, persze eszembe csengett, hogy ettől még nem megyünk a falnak, megteszek mindent, ami tőlem telhető, de nincs mit tennem, a Jóisten kezében vagyok. Lehet, hogy ennyi volt. Kész.
Volt bizalmad ebben az állapotban a Jóistenhez?
Nincs más lehetőség. Ebben az állapotban, ha nem megyek a falnak, akkor nincs más lehetőségem.
Tehát vagy öngyilkos leszel, vagy hagyom magad kezeltetni, vagy Istenre bízod magadat.
Vagy hagyom magam kezeltetni természetesen, de úgy,
közben
hogy...
Közben Istenre bízod magadat.
Igen, de oda teszem a saját részemet. Mert szerintem fontos ez a saját rész.
Mit értesz saját rész alatt?
Hát az egyik dolog, az teljesen egyszerű, majd a lelkit is mondom, hogy ha tudom, hogy ez a bizonyos akármi is van a testemben, ez szereti a cukrot, mert hogy a vizsgálat pont erre alapult, hogy nagyon gyorsan veszi fel a daganat a cukrot, akkor nekem erről le kell állnom.
A cukorfogyasztásról,
igen,
illetve
a
minden.
Szénhidrátról, hogy minimalizálni, mert anélkül... az agyam nem működik, hogyha nem eszek szénhidrátot, de hogy minimalizáljam a szénhidrátot. A másik dolog, ami ilyen gyakorlati, hogy aludjak sokat. Mert hogy a szervezet akkor képes igazából a daganatos sejteket pusztítani, hogyha egy bizonyos mennyiségű alvás megvan. Ez is így alap lett. Én már jó ideje jártam jógázni, ami szintén nagyon jól átmozgatja a szervezetet, meg a légzés is nagyon fontos, meg hogy kint legyünk, meg szembe jött egy ehhez kapcsolódóan, pontosabban nem szembe jött, hanem ajánlottak egy könyvet, amit én itt elmondok, a Simonton házas párnak a gyógyító képzelet című könyve. És erről kaptam egy magyar pszichológusnak az ajánlását, aki nagyon-nagyon ügyesen megfogva már több mint 20 éves kutatás alapján mondott ki dolgokat.
gyógyító képzelet. Megindult a fantáziám, hogy ez vajon mit jelenthet?
Igen, el fogom mondani, hogy mit jelent. Halljuk. Szóval, aki ajánlotta ezt a bizonyos terápiát, ezt a Simontont, Kopornyik Szita nevezető pszichológus. Ő 20 éves tapasztalattal azt mondta, hogy egyre több betegségről derül ki, hogy lelki eredetűek. Hogy régebben volt az, hogy a gyomorfekély lelki eredetű betegség, pszichoszomatikus betegség.
De mondjál, akinek a vállában vannak fájdalmak, az is mindegy, hogy az életterhét érzi ott.
Pontosan, hogy nagyon sok betegségről, így a rákról is kiderült az, hogy egyre több bizonyíték van erre. És ő mondta azt, hogy bizonyos magatartás minták, gondolkodási minták, beidegződések, ezek befolyásolják azt, hogy valaki beteg lesz, vagy sem. És ez annyira megdöbbentett, és elkezdtem mondani, hogy a másoknak való megfelelés, ez hozzátartozik, a maximalizmus, hogy nem tud nemet mondani, vagy valaki csak nagyon-nagyon nehezen mondja ezt a nemet ki, hogy konfliktusokban, negatív érzelmekben hogy viselkedik, hogy kezeli ezt magában, hogy tudja elengedni, akkor ugyanígy, hogy a stresszbe hogy megy bele, hogy tudja magát lenyugtatni. És azt mondta, hogy ha másokhoz igazítjuk az életünket, akkor már tulajdonképpen annyira a másikhoz igazodunk, hogy már nem éljük a saját életünket. És én akkor így magamra ismertem, hogy tulajdonképpen én ezt csinálom. Mert hogy igazodok az anyukámhoz, igazodok a gyerekeimhez.
Anyukádhoz, aki beteg, aki
igen.
Demens.
Akkor a munkahelyen is nagyon oda tettem magam, még a kutyához is igazodok. Szóval valahol utánuk jöttem én.
És nem voltál önmagad?
Nem ám. Hogy megtettem a dolgokat nagyon szorgalmasan, és hogy így kezdtem magamat elveszíteni. Itt visszautalok arra, hogy mondjuk 3 napja ugyanabban a ruhában. És akkor ezen így megdöbbentem, és akkor gondoltam, hogy ez így nem mehet tovább. Ugye úgy hangzik, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat.
Bizony.
És ezen törve a fejemet, mondom, én szeretem, igen, szeretem a másikat, de hogy önmagamat is annyira kell szeretni, mint a másikat. De hogyha egyszer előbb főzöm azt a kávét, mint hogy én a mosdóba elmenjek, akkor most kit szeretek jobban? Valószínű a másikat.
És már hogy még anyukádnak főzted
anyukámnál a kávét, igen.
Ő neki főzted a kávét.
Igen, hogy vannak bizonyos dolgok, amit ahhoz, hogy én jól legyek, és akkor tudjak segíteni, ahhoz meg kell tennem. Úgyhogy akkor megpróbáltam magamat egy picit előbbre helyezni. Ezeket biológiai szükségleteket, mert hogy ez arról szólt, hogy még arról is azt is késleltettem, lemondtam róla, hogy enni össze-vissza ettem, amit találtam. Hogy ez is nagyon fontos dolog.
Hogy abban is legyen egyfajta rendszer. Az étkezésben, igen, a táplálkozásban és a bérműködés az is normálisan tudja működni.
Igen, hogy ezek összefüggenek, mert hogy a test és lélek
elválaszthatatlan,
szellem,
egy egység.
Igen. Viszont ugye már a szellemünkkel, tudatunkkal tudunk hatni, hogyha már az érzelmeink nem úgy működnek, a testünk nem úgy működik, de tudatunkkal tudunk hatni. És a Simonton házaspár pontosan ezt kutatta daganatos betegeken, hogy egyfajta relaxációs technikával elképzelés alapján, hát ilyen imaginációs technikával gyógyítottak.
Ez fordítsd le ezt, imaginációs technikát. Hogy mondanák ezt magyarul?
Magyarul úgy mondanám, hogy egy képet rak az ember maga elé, ő szerintük úgy, hogy próbáltam is, hogy egy relaxációs állapotban elképzeli, hogy faló sejtek hogy pusztítják a daganatos sejteket, és erről egy képet kialakít, és akkor ezt elképzeli. Az az érdekes, hogy amit mondanak, hogy ilyen 80-90, sőt magasabb százalékban is a hagyományos terápiával együtt működve hatásos.
Sőt, elősegíti a hagyományos terápiát, az imagonációs technika.
Igen, igen, azzal, igen együtt, azzal együtt. Azzal együtt. Mivel egy onkológusról és egy pszichológusról volt szó, ezért volt ez, hogy ők ezt nagyon ügyesen kitalálták. Alkalmaztam ezt a módszert, és én is ez a szeresd fele barátodat, mint önmagadat, szeresd magadat, mint fele barátodat.
Ez a kettő így tartozik össze.
Így, így. Így, igen.
Judit, van még néhány percünk, sajnos a misőridő úgy elröpült, mert hogy én annyira le voltam nyűgözve mindent, amit mondtál. Van-e neked egy lelki közösséged Szombathelyen, amely számodra fontos, és amely segített ebben a gyógyulási folyamatban? Most az elején említetted, hogy a táborba elmentél, meg kapcsolatod volt, de ez konkrétabban mit jelentett? Legyen ez egy záró gondolat ennél a beszélgetésnél.
Van, amikor az ember már nem tud kérni sem. Volt olyan, hogy az egyik társ, barátnő, közösségi tag volt az, aki a hetente lévő rózsafüzéren kérte, hogy imádkozzanak értem. Fontos, nagyon fontos. Fontosok ezek a rózsafüzér imádságok, amit a másért imádkozunk. Egyfajta megtartó is a közösség. Viszont tudjuk, mindenki tudja, hogy ezekben a nehézségekben mégiscsak egyedül van. Hogy segíthetnek, ott lehetnek mellette, de
harcot, de nekik
harcot nekünk kell. Igen.
Mondjál még pár gondolatot, amivel lezárhatjuk ezt a beszélgetést. Ugye a harcot nekünk kell megvívni, ez akár záró gondolat is lehetne. Ha nincs, akkor egy énekkel befejezzük.
Azért mondom, mondjad, hogy azért pozitívan legyen vége a dolognak. Volt a pozitív PET-CT, utána egy gyors mintavétel következett, aminek az eredménye viszont negatív lett. És fél év múlva, nem is fél év múlva, 3 hónap múlva megismételték a PET-CT-t, és jelentős mértékben csökkentek ezek a bizonyos nyirokcsomó duzzanatok.